A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Május utolsó vasárnapján Isten tegye gazdagon megáldottá mostani Isten tiszteletünket, együttlétünket. A 364. számú énekünk első három verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 364. számú énekünk első verszaka így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Krónikák második könyve 18. fejezetének 1-től 16-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Krónikák második könyvéből, a 18. fejezetből 1-től 16-ig terjedő verseket. Jósafátnak nagy volt a gazdagsága és a dicsősége, és Akháb sógorává lett. Néhány esztendő múlva lement Akhábhoz Samáriába, és Akháb sok juhot és ökröt vágatott le neki, és a vele való népnek, és rávette őt, hogy vonuljon vele Rámot Gileád ellen. Mert azt mondta Akháb Izrael királya Jósafátnak, Júda királyának: feljössze velem Rámot Gileádba. Ő ezt felelte neki: fölmegyek, ahogy te, és az én népem is, ahogy a te néped, és együtt leszünk a harcban. De Jósafát azt mondta Izrael királyának: kérdezd meg még ma az Úr szavát. Izrael királya azért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy 400 férfit, és megkérdezte őket: elmenjünk-e Rámot Gilead ellen hadba, vagy letegyek róla? Ők így feleltek: menj el, mert Isten a király kezébe adja azt. Józsafát azonban azt mondta: nincs-e itt több prófétája az Úrnak, hogy azoktól is tudakozódhatnánk? Izrael királya azt felelte Józsafátnak: van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Mikájehu Jimlá fia az. Jósafát erre így szólt: ne beszéljen így a király. Előszólította Izrael királya az egyik szolgáját, és azt mondta neki: hamar hívd ide Mikájehut Jimlá fiát. Izrael királya és Józsafát, Júda királya pedig ott ült, mindegyik a trónján, díszruhába öltözve. Ott ültek Samária kapuja előtt, a térségen, és a próféták mind profétáltak ő előttük. Cigdikájahu, Kánaán fia, vasszarvakat készített magának, és azt mondta. Azt mondja az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg el nem pusztítod őket. A többi próféta is mind így jövendőlt. Vonulj fel Rámot Gileád ellen, szerencsés leszel, mert az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájahut, azt mondta neki, íme a próféták egyenlő akarattal jót jövendőlnek a királynak. Szólj te is, kérlek, úgy, mint bármelyikük, és jövendőj jót. Erre Mikájahu így szólt, él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond nekem. Amikor a király elé jutott, a király ezt kérdezte tőle, Mikájahu, elmenjünk-e harcolni Rámot Gileád ellen, vagy tegyek le róla? Ő így felelt, vonuljatok fel, és jó szerencsétek lesz, kezetekbe fog kerülni. Akkor a király ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy semmi mást ne mondj nekem az Úr nevében, csak az igazat. Ekkor így felelt, láttam egész Izraelt elszéledve a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincsen ezeknek uruk, térjen haza ki-ki békességben. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jeltek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 339. számú énekünknek mind a négy versszaka eléneklésével. A 339. számú énekünk így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Thank you. Ismét eltelt egy hét életünkből, Istenünk, és annyiféle esemény sűrűsödhet még egy ilyen rövid idői szakaszban is. Van, aki örömével járul ma te hozzád, mert valami jól elrendeződött, mert valamit sikerült megvalósítani, mert átélhetett szeretetet, átélhetett szép pillanatokat. Van, aki szívének fájdalmát vagy éppen gyászát hozza ma a te színed elé. Van, akinek talán megszokott volt ez a hét, semmi különösebb esemény nem volt benne, de azokban a megszokott eseményekben ott lehettél te. A te mosolyod, a te szeretetet, gondoskodásodat érezhettük, megtapasztalhattuk, bűnbocsátó kegyelmedet is, amely felemelt, amikor botladoztunk, amely segített tudatosítani magunkban mindazt, ami rossz, hogy ne akarjuk eldugni, ne akarjuk másra átfesteni, mert akkor nem lehet gyógyulni belőle. Csak úgy, ha látjuk, megvalljuk, és aztán megtapasztaljuk a te újjáépítő kegyelmedet. Köszönjük neked az utitársakat, akik mellettünk vannak, akik számára áldással lehetünk mi, és ajándékká lehetnek ők nekünk. Adja hozzájuk való viszonyulásban mindenkor erőt, türelmet, szeretetet, hogy tényleg úgy tudjunk a mindenkori helyzetünkben egymás felé fordulni, hogy szép hivatásunkat betölthessük, és lehessünk olyan emberek, olyan szerető szívek, akik mindig fel tudjuk vállalni a másikat, akit az Úristen felelősségünkre és gondjainkra bízott. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha munkavégzésünkben is velünk voltál, hogyha szorgalmunk, erőfeszítésünk nem volt hiába való. Megkoronáztad azt, és ennek nyomán megvolt a mindennapi kenyerünk, megvolt anyagi szükségeinknek a betöltése, és olyan jó, hogy megvolt a megelégedett szív is mellé. Úgy tudtuk ezeket elfogadni tőled, hogy abban ott volt az a belső békesség, ezt rendeltet számunkra, Istenünk. Köszönjük, hogy ezáltal boldogabban, belső reménységgel mehettünk aztán tovább. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy volt lelki táplálék. Ott lakozhatott a te sokféle ígéd a mi szívünkben, hogy gondoskodásodat nem vontad meg tőlünk. És köszönjük, hogy ezáltal megtudtuk a te bölcsességed által különböztetni a jót a rossztól, és hogy tudjunk úgy dönteni, hogy megmaradhassunk a helyes ösvényen. Köszönjük neked, ha volt csendes imádság, felfele tekintés, hogyha volt olyan világtól való elfordulás, amiben igazán veled tudtunk lenni. Előtted szívünket ki tudtuk önteni, és meghallhattuk a te üzenetedet vagy válaszodat, ami segített bennünket helytállni az életben. Köszönjük így ennek sorába a mai Isten tiszteletet is. Jó, hogy ide vonzottál, hogy valami vagy valaki más nem vitt más irányba. Szólj most hozzánk kegyelmesen, és add, hogy minden akadály elháruljon a te ígédnek útjából. S hadd érintsen az meg bennünket, hogy legyen teremtő erő, amely feltölt, újjáformál, és amely úgy indít el az elkövetkezendő hét ösvényére is, hogy abban tudunk majd akaratod szerint gyermekeidként élni, a te nevedre dicsőséget hozva, és nekünk magunknak a szép tartalmas életet megtalálva. Jézusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk testvéreim az ige meghallgatására és befogadására a 162. számú énekünkkel. A 162. számú énekünk így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben. Thank you. Olvasom Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található a Krónikák második könyve 18. fejezetének 28-tól 32-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Krónikák második könyvéből, a 18. fejezetből, 28-tól 32-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. És fölvonult Izrael királya és Jósafát, Júda királya Rámot Gileád ellen. Izrael királya azt mondta Jósafátnak, én álruhába öltözöm, és úgy megyek a harcba. Te pedig öltözz a saját ruhádba. Majd álruhába öltözött Izrael királya, és úgy mentek a harcba. Arám királya pedig meghagyta harci szekerei parancsnokainak, ne harcoljatok se kicsin, se nagy ellen, hanem csak Izrael királya ellen. Amikor a harci szekerek parancsnokai meglátták Jósafátot, azt gondolták, hogy ő Izrael királya, és körülfogták őt, hogy megtámadják. Akkor felkiáltott Jósafát, és az Úr megsegítette, és Isten eltérítette őket tőle. Mert amikor látták a szekerek parancsnokai, hogy ő nem Izrael királya, ott hagyták. Jósafát az egyik főszereplője az előbb felolvasott bibliai történetnek, meg a megelőzőnek is, amelyet Isten tisztelet elején felolvastam. Az ő életét és uralkodását úgy mutatja be a Szentírás, mint egy pozitív példát. Tehát élete is és uralkodása is az Istennek tetsző volt. Jelentette ez azt, hogy belső békessége volt az Úristennel való kapcsolatban, és jelentette ez azt, hogy bízott az Úristenben, próbált akarata szerint élni, de jelentette ez azt is, hogy igyekezett a népe számára is eljuttatni Istennek ígéjét, és ezt olyan módon tette, hogy a lévitákat kiküldte az országba, azzal a parancsal, hogy az Isten ígéjét olvassák, az Isten törvényeit felolvassák, azt magyarázzák, azért, hogy ezáltal egyre inkább beépüljön szívükbe, lelkükbe, és azért, hogy aztán ez meghatározza egész magatartásukat, életmódjukat. Aztán ezen túlmenően arról is értesülünk Jósafáttal kapcsolatosan, hogy megerősítette a várakat, városokat és ütőképes hadsereget szervezett. Mindezeket látva, testvéreim, azt mondhatjuk el, hogy sok szép, jó lelki gyümölcs mutatkozik meg Jósafátnak az életében. Igazán meghitt, őszinte, mélységes az Istennel való kapcsolata, és mégis azt láthatjuk, hogy a sátán valamiképpen megkísérti, hadd mondjam így, kikezdi, és különféle sikamlós területekre vezeti, éppen azért, hogy eltaszítsa őt az Istennel való élő kapcsolatából. Tudjátok, testvéreim, ez örök törvény a mi életünkben is, hogy lehet, hogy igazán élő az Istennel való kapcsolatot. Lehet, hogy mélységesen éled meg mindezt. Azonban a sátán mindig az ilyen hívő ember akarja igazán megrontani. Igazán olyan területekre vezetni, amely által aztán fokozatosan távolodik az Úristen közelségéből. És ma ezen az Isten tiszteleten erre fogunk tekinteni, hogy a sátánnak milyen módozatai vannak, milyen sikamlós területekre tud bennünket elvezetni. Erre fogunk tehát most figyelni, és arra, hogy hogyan lehet nekünk az ős ellenségnek ezeket a támadásai visszaverni, és elhárítani. Most a sátán csapdájának első eszköze az volt Jósafátnak az életében, hogy a házasság kötésen keresztül rejtett el valamit, ami aztán fokozatosan eltaszította őt az Úristen közelségéből. A házasság kötésen keresztül. Sógorságba kerül az ország északi részén uralkodó királlyal, Akhábbal. Tudjuk azt, hogy Jósafát az országnak déli részén uralkodik, Júdában, és a sógora Akháb az ország északi részén. Akháb az a személy, akinek a felesége volt a hírhet Jézabel. Tudjuk azt, hogy pogány papokat hozatott az ország északi részére, és tudjuk azt, hogy állandó viszályban volt Illés prófétával, életet halálra kereste őt, azért, hogy valamiképpen elpusztítsa. Nos, ennek a nőnek az egyik leányát szeretné feleségül adni Jósafát a maga fiának. Egy ilyen félpogányos asszonyt hoz a családba. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a házasság az valóban egy nagyon érzékeny terület. Mert azáltal valaki, egy idegen személy bekerül a családba. És annyira nem mindegy, hogy milyen örökséget, hogy milyen hatást gyakorol és hoz a családba. Mondhatnánk tehát azt, hogy egy félpogányos nőt hoz feleségül Jósafát a maga fiának. Gazdaságilag és politikailag jónak tűnik ez a döntés. Én vagyok az országnak déli részén, mint király, és mennyire jó, hogy sógorságba kerülök az ország északi részén uralkodó királlyal, majd együtt könnyedebben tudunk harcokat nyerni, és nagyobb területeket fogunk tudni majd elfoglalni. Gazdaságilag és politikailag jónak tűnik ez a döntés. Azonban az Isten szemében nem kedves. Van egy nagyon gazdag kifejezésünk a magyar nyelvben, ami így szól, hogy valaki háztűznézőbe megy. Nyilvánvalóan azok teszik meg mindezt akarva akaratlanul, akik társat keresnek maguknak. De olyan jó, hogyha akkor, amikor így elindulunk, elsősorban nem ilyen földi szempontokat veszünk figyelembe, hanem sokkal inkább a lelki szempontokra figyelünk. Hogy nem az az első, hogy mennyire rendezett egy családnak az élete, vagy hogy anyagilag mennyire jól szituált, hanem sokkal inkább arra nézek, hogy milyen értékrendek szerint rendezték be életüket, mennyire fontos számukra az Isten, mennyire fontos az, hogy az Istennel való kapcsolatukat ápolják, és a tőle kapott hitet megéljék. Egy félpogányos nő kerül Jósafátnak a családjába. És kezdetben úgy tűnik, mintha ezzel minden rendben lenne. És miközben ezt ő így érzi, aközben egyre inkább távolodik el az Úristentől. Tudjátok, azt tapasztalom, hogy a sátán nem így törésvonal szerűen szakít el bennünket az Istentől, hanem csak úgy lassacskán, fokozatosan. Úgyhogy észre sem veszed, hogy eltávolodtál az Istentől. Ez tehát az egyik. A másik, amiben nyomon érhetjük a sátán eszközét, az nyilván abban láthatjuk, hogy mivel a két család most már rokonságban van egymással, ezért időnként találkoznak. Úgy dönt a házasság kötés után néhány esztendővel Jósafát, hogy meglátogatja Akháb királyt. Meglátogatom az apatársat. Nézzük meg, hogy hogy vannak, mint vannak. Elindul, hadseregével együtt, megérkezik, és azt tapasztalja, hogy gazdag lakomában, gazdag vacsorában részesít bennünket. És miközben ott lakomáznak, aközben egy váratlan kérdés illeti Jósafátot. Azt láthatjuk, hogy a váratlanságnak a helyzetével szembesül. Ez a második sátánnak olyan eszköze, amely által még inkább távolodik Jósafát. A váratlanságnak az eseménye. Amikor külső körülmények szorongatnak engem. Hiszen gondoljuk meg, idegen területen van Jósafát lelki értelemben. És ezen az idegen területen, amikor ilyen külső nyomás külső körülményeknek a szorongattatása éri, akkor nem tud helyesen és Isten szerint dönteni és válaszolni. Miről is van itt szó? Arról van szó, hogy Akháb király megkérdezi Jósafátot, hogy hadseregeddel együtt eljössze velünk a harcba. El szeretnénk foglalni, illetve vissza szeretnénk foglalni Rámot Gileádot, egy régebbi várost, de könnyedebben tudjuk elfoglalni, ha ti is jöttök a hadsereggel együtt, és biztos majd győzelemre visszük mindezt. És azt válaszolja rögtön spontán Jósafát erre, hogy igen, megyünk és segítünk neked. Úgy, ahogy te elindulsz, én is elindulok, és úgy, ahogy a te hadsereged, az megy a csata irányába, úgy az én hadseregemet is fogom küldeni. Józan ész ért. Rokonságban vagyunk egymással, hát nyilván akkor segíteni fogjuk egymást. Segítem az apatársat. Meg most gazdag lakomában részesítettek bennünket, hát akkor most nem illendő visszautasítani téged. Józan ész ért. Úgy gondoljuk, hogy valóban jól dönt, és mégis a sátán ezt az eszközt, ezt a külső körülményt, ezt a nyomasztó hatást úgy gyakorolja az ő életében, hogy nem tud megállni, higgadtan válaszolni, vagy pedig időt engedni az Istennek, hogy majd ő döntse el, hogy mit kell neki cselekednie. Példabeszédek könyvében van egy nagyon szép mondat, ami úgy gondolom, hogy ide kívánkozik, aki lágyan viseli magát az ő dolgaiban, testvére annak, aki tönkre teszi. Aki lágyan viseli magát az ő dolgaiban, testvére annak, aki ő tönkre teszi. Hát úgy gondolom, hogy Jósafát ebben a helyzetben lágyan viseli magát. Olyan könnyelműen válaszol. Nincs tartása. Nincs egy Istentől jövő határozottsága, hogy most még nem válaszolok. Itt vagyunk a vacsorának a hevében, a kótyagos fejből kipattan egy gondolat, és akkor nekem rögtön kellene válaszolni. Meg kellett volna állnia, és az Istentől elkérnie a választ. Elvileg mi is így gondoljuk, és így látjuk, de tudjátok, gyakorlatilag, amikor az életnek a forgatagában vagyunk, amikor külső körülmények hatnak ránk innen is, meg onnan is, akkor sokszor hajlamosak vagyunk mi is ösztönszerűen belemenni egy-egy helyzetbe, egy-egy szituációba. De ezzel a saját bukásunkat és a pusztulásunkat munkáljuk, és előlegezzük meg. Másfelől pedig, hogyha mélyebben meggondolja Jósafát, válaszolhatná azt, hogy ez nem az én dolgom. Ti úgy gondoltátok, hogy elmentek, visszafoglaljátok azt a várost, ami valamikor a tiétek volt, de ez nem a mi dolgunk. Hasonlóságban vagyunk, ha nem, ha kiváló lakomában részesítesz bennünket, ha nem, én először megkérdezem az Isten. És ha az Isten azt mondja, hogy ne menjek, akkor nem fogok elindulni ebben a helyzetben. Sajnos Jósafátnak sem sikerült, hanem igazából sodródik az eseményekkel, és olyan irányba indul, amelybe pedig nem kellene. Olyan jó testvéreim, hogy ebben a történetben mégiscsak megszólal Jósafátnak a lelki ismerete. Miután dönt, utána érzi ott belül, hogy ez így nincs rendben. Nagy áldása ez, testvéreim, az Úristennek, hogy a lelki ismeretünk által szólít téged. És figyelmeztet, hogy ugyan döntöttél, de még visszafordulhatsz. Akinek már nem fontos az Isten, akinek már nem fontos az Istennek akarata és szava, az olyan könnyen el tudja halkítani a lelkiismeretnek a szavát, hogy már nem fontos. Olyan jó látni, hogy Jósafátnak a szívében még élénk a lelkiismeret, még élő, nincs lekoptatva. Nincs az éle még annyira kivéve, hogy ne hallja meg az Isten szavát. Meghallja, és azt kérdezi Akháptól, hogy van-e prófétád ebben az országban? Vannak-e proféták? Hadd kérdezzük meg ezeket a prófétákat, mit mondanak az Isten akaratáról. Egy kicsit eső után köpönyeg, mert már válaszolt,
de még vissza tud lépni ebben a helyzetben. És akkor azt válaszolja Akháb, hogy igen, vannak prófétáink. Előhívatja ezeket a prófétákat, viszont ezekről azt olvassuk, hogy azt mondják, amit a király hallani akar. Ezek a próféták azt mondják, amit a király hallani akar. Hogy tudnélik, menj el a csatába, győzni fogsz, és vissza fogjátok majd foglalni azt a várost. Az a baj nyilvánvalóan ezekkel a prófétákkal, hogy nem azt mondják, amit az Istentől kapnak, hanem azt, amit a király hallani akar. Tudjátok, testvéreim, vannak a mi életünkben olyan helyzetek, amikor te valamit elképzeltél, amikor valamit elterveztél, amikor már előre tudtad, hogy mit, hogyan fogsz magadnak megszerezni. És közben megszólalt az Isten, és mást mondott. Azt mondta, hogy ne tervezd ezt így. Megszólalt így a lelkiismeretnek a szava, de kerestél magad mellé olyan embereket, akikről tudod, hogy azt fogják mondani, amit te hallani akarsz. És ilyenképpen elhalkítod a lelkiismeretnek a szavát, és engeded, hogy ők vegyenek rá valamire. Tedd csak meg! Halkítsd csak el a lelkiismeretnek a szavát. Hát mindenki a környezetedben ezt teszi. Hát ne legyél bolond, ne akar te más tenni. Hányszor valósul meg mindez a mi életünkben is. Jézus Krisztus most mellé lép, és azt mondja, hogy én azt sugom a füledbe, ami rajtad segít. Lehet, hogy fáj, lehet, hogy az elevenedbe vág, de Jézus mindig azt mondja, ami rajtunk segít. Lehet, hogy nem szeretem beszélt. Lehet, hogy áthúzza a terveidet. Kész vagy-e mégis engedni mindennek? Tudjátok, azt tapasztalom, testvéreim, hogy nekünk lelkipásztoroknak sokszor nehéz azt a lelki egyensúlyt megtartani, hogy ne ostorozzam annyira a gyülekezetet, amennyire nem kellene, ami már nem Istentől fakad, és nem az ő igéjéből, és ne kínáljam az igényeket, hogy azt mondjam ezen az Isten tiszteletem, amit ti hallani akartok. Azon gondolkodtam, hogy testvéreim, ha az Úristen a szívemre helyezni egészen határozottan, hogy most mondjam azt konkrétan, hogy ti, akik a padokban vagytok, ugyanilyen félpogányos emberek vagytok, mint ebben a történetbeli szereplőkben élő lelkek. Engednék az Istennek. Kész lennék-e így egy az egybe kimondani, hogy ti, akik az egyházhoz tartoztok, az egyházi nyilvántartásban benne vagytok, ti is ugyanígy engedtek a külső nyomásnak, elhallgatjátok a lelkiismeretet, és sodrottok az árral. Vagy mi lenne, ha egészen konkrétan azt mondanám, és rámutatnék, hogy ott az alkohollal van a baj. Magyarázhatod a bizonyítványodat, de nem tudsz ellene állni. Vagy rámutatnék egy személyre, és azt mondanám, hogy ott a bőbeszédűséggel van a baj. Vagy a hűséggel, vagy a meg nem értéssel, vagy a sértődöttséggel, hogy nem tudsz a másiknak megbocsátani. Vagy a gőggel, az ítélkezéssel, vagy a keresztény képmutatással. Kell tudni ezeket meghallani. Nem tőlem, hanem az Istentől. Mert csak így van esély a gyógyulásra. Soha sebben. Az orvosnak a műtőkése ez, amely fáj, de amely szembesít a hibáddal, és amelyből fel tudsz újból állni, és a helyes ösvényen tovább indulni. A többiek azt fújják, amit a király hallani akar. De Jósafát érzi a lelkiismeretében, hogy itt valami nincs rendben, és tovább kérdez. Azt kérdezi, hogy nincs több prófétád? Nincs más prófétád ezeken kívül? És azt válaszolja a király, hogy de igen, van még egy prófétám, de ő általában azt mondja, amit én nem szeretek hallani. Előhívatja ezt a prófétát, és kezdetben ő is beáll a kórusba. És ő is ugyanazt mondja, hogy menj csak el, el fogjátok foglalni a várost. És aztán eltelik egy kevés idő, És a kevés idő elteltével az Úristen ezt a prófétát és ennek a prófétának a szavát felhasználja, és azt mondja, hogy vigyázz, mert Izrael népét láttam, mint egy szétszórodott nyájat. Nagy lesz a veszteség, a gyász, a könnyeknek az elhullatása. Jósafát érzi, és tudja, hogy ennek a prófétának van igaza, és mégis enged a közhangulatnak, enged az emberek nyomásának, és ilyenképpen sodródik még tovább. Külső körülmény, amely nyomás alá helyez bennünket. A lelkiismeretnek az elhallgattatása és sodródás az ára. Nem csak akkor, hanem ma is a sátánnak ugyanezek a módszerei, ugyanezek a módozatai, amelyek által meg akar kísérteni bennünket. Külső körülmény, amely nyomás alá helyez, a lelkiismeretednek az elhallgattatása, és sodródsz az ára, hogy a többiek is ezt teszik, hát akkor én is ezt fogom tenni, mert biztosan ez az Istennek az akarata. Nagyon érdekes, testvéreim, ennek az ígének és történetnek a záró szakasza. Azt mondja az apatás, a házigazda, hogy én majd áruhába öltözöm a harcban, te pedig Jósafát öltözzél díszes királyi ruhába. Nyilvánvalóan akkor Jósafát lesz a fő célpont, az élő célpont, akit majd elkaphatnak és megölhetnek. Tudjátok, mi az érdekes ebben? Az, hogy Jósafát azt mondja, hogy jó, rendben. Te öltözzél áruhába a csatába, én majd öltözöm díszes királyi ruhába. Mit üzen ez, testvéreim? Azt üzeni, hogy amikor így egyre jobban sodródunk az Úristentől, amikor egyre jobban fokozatosan távolodunk tőle, akkor már nem tudunk józanul gondolkodni, már nem tudunk tisztán látni, és hiúvá válunk. Jósafát nem veszi észre, hogy ezáltal pedig önmagának a pusztulását, a bukását előlegezi meg. A bukásának az előszobája ez. Ott van a hiúság, én majd királyi szép öltözetbe fogok öltözni, és így vonulok a csatába. És nem veszi észre, hogy pedig a saját halálát előlegezi meg. Hadd kérdezem én egyszerűen, testvéreim, akik itt vagytok, ki az, aki így a pusztulásba szeretne menni? Hát nyilván, hogy senki. És mégis hány ember van, akinek az életének a romjai így sírnak? Hogy mondja a környezete, hogy vigyázz, mert nincs jól az, amit teszel. Vigyázz, mert fejjel neki mész a falnak. És az, aki benne van, nem vesz észre. Nem látja, hogy önmaga életének a romlását előlegezi meg. Mert ennyire vak, és ennyire balga, és ennyire elveszi a józan eszét, a józan tiszta látását a sátán ilyen módon. Nyilvánvalóan Jósafátot körbeveszik a katonák, és már-már ott áll az a helyzet, az a szituáció, hogy megöljék őt. Utolsó pillanatban még egy annyi ideje marad Jósafátnak, hogy elkezdjen kiabálni, elkezdjen kiáltozni. Kétségbe esett kiáltozás, és kétségbe esett fohász ez Jósafát részéről. Nem egy mérő jövő imádság, nem egy Istenbe táplálkozó imádság, hanem ilyen kétségbe esett fohász, de mivel fohász, és mégis valamiképpen az Isten irányába tekint, ezért az Úristen utolsó pillanatban megszabadítja őt. És arról olvasunk, hogy ezek a katonák észreveszik, hogy ő nem Akháb, nem az a király, akit mi meg akarunk ölni, hanem egy másik király, és elengedik. Ez az a kiáltozás, amely Péter szájából is felhangzik, amikor elkezd süllyedni. Ez az a kiáltozás, és ez az a fohász, kétségbe esett fohász, amely a Latornak a szájából is elhangzik ott a kereszten. És utolsó pillanatban Az Úristen kész meghallgatni ezt a fohászt. Kész segítségünkre lenni. Mert nyilván, hogy folynak az események, nincs már arra idő, hogy elmagyarázza, hogy mit, miért tettem úgy, ahogy tettem, és miért mentem a romlásba. Először ezt meghallgatja, megszabadít, és utána reált kérdez, hogy látod, mit csináltál? Látod, hova jutottál? Látod, hogyan hoztalak téged vissza az én közelembe? Azért, hogy ne engedj a sátán kísértésének. Pozitív példaként emlegeti a Szentírás Jósafátnak a személyét és az uralkodását. Azt láthatjuk, hogy élő az Istennel való kapcsolata, sok szép, jó lelki gyümölcs mutatkozik meg, és mégis a sátán úgy kísérti meg, hogy fokozatosan távolodik az Úristentől. Enged a külső körülmények nyomásának, elhallgattatja a lelkiismeretét, és sodródik az árral. Azért szólt az ige hirdetés, testvéreim, hogy figyeljünk oda a sátánnak ezekre a kísértéseire, amikor ilyen módozatokkal jön. Meg azért is szólt az ige hirdetés, hogy ne csupán kétségbeesve utolsó pillanatban fohászkodj az Istenhez, hanem életed minden napjaiban, minden pillanatában. Ápold az Istennel való kapcsolatot, legyen szoros az a kötelék, ami vele összeköt, azért, hogy amikor jön az ős ellenség, és amikor fogást próbál találni rajta, akkor tud ezeket Isten által és az ő ereje által visszaverni. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 298. számú énekünk első három verszaka eléneklésével. A 298. számú énekünk első három verszakát énekeljük. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha a mi életünkről is ki lehet állítani azt a mennyei bizonylatot, amely a Szentírásban Jósafátról íródott, hogy élete és uralkodása alapvetően Istennek tetsző volt, az Istennel való szoros közösségben élt. Vezess el minket erre. Add, hogy utat találja mi szívünk köz mindenkor, add, hogy minél inkább lakozást vigy bennünk, járd át a mi elménket, a mi szívünket, hogy téged hordozhassunk, szerinted gondolkozhassunk, akaratod szerint élhessünk. Taníts bennünket bölcsességre, Istenünk, hogy meglássuk azokat a módozatokat, amelyekkel a sátán ellenünkre tör. Bizony vannak forró pontok, vannak olyan törésvonalak, amelyek mentén érkezhet nagyon könnyen a sátán. Ilyen a házasság is. Nem mindegy, hogy kikerül a családi körünkbe,
és nem mindegy, hogy mit hoz magával. Annyira kell vigyázni, és annyira te vezetésedre kell hagyatkozni ezen a téren, hogy valóban a hozzánk illő segítőtársat találjuk meg. A külső körülmények és események is nyomás alá helyezhetnek bennünket. Hogyha olyan helyre kerülünk, hogyha olyan eseményekbe sodródunk bele, amelyekben nem kellene, akkor ez annyira körül fog bennünket, hogy sokszor észre sem vesszük, nem is tudatosul bennünk az, hogy már nem vagyunk szabadok dönteni, helyesen cselekedni, hanem csak sodródunk az árral. Olyan jó, ha ilyenkor megszólal a lelkiismeret. Olyan jó, ha ilyenkor felfele nézünk, és próbálunk mennyei eligazítást kérni. Úgy, ahogy Jósafát kérte a prófétákat, kicsit eső után köpönyek módjára későn, de mégiscsak kérte. Viszont azt is látjuk, hogyha túl későn fordulunk feléd, akkor olyan erős lehet a sodrás, hogy noha érezzük, hogy mi a jó, azaz egy próféta mondja az igazságot, mégse tudunk már megállni. Ott vagyunk a csata közepén, sokszor a mindennapi élet harcaiban, mi is elveszítjük a józan eszünket, és olyan balgaságokat csinálunk, hogy az teljesen elpusztít bennünket. Veszélyeknek tesszük ki magunkat testileg és lelkileg, tékozlunk javakat, megengedjük azt, hogy ellenünk letörjön sok minden, ami bennünket rombolhat, és nem marad már más, csak az, hogy felnézzünk és felkiáltsunk. Segíts meg, Istenem! Olyan jó, hogy te ilyenkor nem késlekedsz, hanem úgy, ahogy Jósafátnak, Péternek, vagy a megfeszített gonosztevőnek utána nyúltál, úgy utánunk is nyúlsz, azért, hogy kősziklára állítsd a mi lábunkat, és később a tanulságokat úgy vésd a mi lelkünkbe, hogy legyünk éberebbek, hogy tudjunk jobban ellenállni a kísértő támadásainak. Köszönjük, Istenünk, hogy tanítottál, neveltél ma bennünket, és az, hogy szívünknek vágya, gondolata ne elvigyen te tőled, hanem mindig hozzád közelítsen. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg, és fogadd kedvesen csendes imádságunkat is. Amen. Foglaljunk helyet. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban a szeretett szolgálati felsejbe a dévai templom javítására fogadunk el külön adományokat. Valamikori segédlelkész Rátoni Csaba ott lelkipásztor Déván, és ők kérik a segítségünket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap pünkösd vasárnapja, pünkösd ünnepe. Éppen ezért kedd estétől kezdődően
minden este 7 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy egy New Yorkban élő magyar házas pár gyermekfelvigyázót keres egy 4 éves és egy 9 hónapos kislány mellé, minimum 6 hónapra, maximum 1 évre. Gyermeknevelési tapasztalat kell, hajtási előnyt jelent, októbertől kezdődne ez a munka, biztosítják a repülőjegyet, szállást, ellátást, és havi 800 $1000. Örömmel hirdetem azt is, hogy most keresztelésre kerül sor. Juhos Ernő és Andrea kislányát kereszteljük, Maja Beatrix. Maradjunk továbbra is bent a templomba is, legyünk részese ennek az áldott alkalomnak. Keresztelésre készülve a 255. számú énekünk első 2 verszakát énekeljük. A 255. számú énekünk első verszaka így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy népünk.
A szülőket, keresztszülőket köszöntöm szeretettel az egész gyülekezetet a keresztelés alkalmával. Gyertek, imádkozzunk! A mi segítségünk és a kisgyermek életének gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint az írva található a Máté evangéliumában, a 28. részben, a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik mondván: nékem adatot minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mivel a keresztülők román anyanyelvűek, szeretném felolvasni románul is a keresztség szereztetési igéjét, hallgassuk meg. Iubis fratem Christos, s-ascultăm porunca Domnului nostru Iisus Hristos referitoare la Sfântul Botez, cum este scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Amin. Erdik tata, szeresztek is ide, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus keresztségre vonatkozó kijelentése, parancsa és ígérete hangzik el a felolvasott igében. Ez a három részes tömör üzenet fölhívja a figyelmünket arra, hogy milyen jogon adta ki Jézus a keresztség parancsát. Annak jogán, hogy neki adatott minden hatalom menjen és föld. Tudjuk, hogy e világban sok hatalomra sóvárgó földi hatalmasság szerette volna elmondani ugyanezt, hogy neki adatott minden hatalom. De még a földön sem adathatik minden hatalom egy embernek, hát akkor a mindenség fölötti hatalom. Egyedül annak a Jézus Krisztusnak adatik ilyen hatalom, aki nem mások vére árán, mások élete feláldozása árán akar hatalomhoz jutni, hanem aki saját vére árán kapja meg Istentől ajándékba azt a hatalmat, ami úgy gyakorolható, ahogyan senki más nem tudja ezt gyakorolni Jézus Krisztuson kívül. Mert ő a szeretet hatalmát akarja kiterjeszteni mindnyájunkra, a gyermekeinkre is. És ezt a hatalmat szeretné ő közelhozni és kiterjeszteni úgy mindnyájunk életére, hogy a gonosznak megtörjön az ereje, hogy a bűn ne tudjon tönkretenni minket, sem a gyermekeinket. És ennek a jogán adja Jézus a keresztség parancsát a tanítványainak, mondván, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A Jézus Krisztus követőivé legyenek, mert csak akkor van esély a bukott bűnös embernek visszakerülni Isten megtartó szeretetébe. És Jézus Krisztus a tanítványai, a földi megbízottai által végzi ma is ezt a missziós munkát. Ma is szeretne tanítványokat magának, ami gyermekeinket is. Azáltal, hogy megkereszteljük őket, mint egy külső elpecsételésben részesítjük, és ez a pecsét arról beszél, hogy Jézus Krisztus az ő életük ura. Hogy befoglalja őket abban a megtartó szövetségbe, aminek a keretében védettek lesznek a gonosznak, a kísértőnek, minden pusztító erejétől. És mi ezt a drága lehetőséget használjuk, amikor gyermekeinket a keresztség pecsétje által beiktatjuk Isten megtartó szövetségébe. És aki ezt megteszi, átéli azt a csodát, hogy Jézus az ő ígéretéhez híven eljön, hogy velünk legyen minden nap a világ végezetén. Mi tudjuk, hogy nem maradhatunk mindvégig gyermekeinkkel, hiszen mulandó életűek vagyunk. Előbb-utóbb el kell engednünk a kezüket, és ők is kirepülnek a fészkünkből, azért, hogy járják a maguk útját. De Jézus Krisztus mindenkor és mindenütt jelen van az ő szent lelk által, és ez ad egy biztonságtudatot, ami gyermekeinknek akkor is, ha mi már nem tudjuk kísérni őket az életútján tovább. Drágyi nosti, noi amauzit, kovuntul Domnului nostru Iisus Hristos, care prima dată face proclamarea puterii depline, când spune că mie mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Pe această lume, mulți dictatori, mari regi și domnitori doreau această putere deplină, dar nu aveau șansa să obțină această putere. Numai singur Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, are această putere deplină cerci pe pământ, fiindcă El, prin vărsarea sângelui propriu, a obținut puterea iubirii de pline pe acest pământ și în ceruri. Acest Domn al puterii de pline spune o poruncă către ucenici, când zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Și această fetiță trebuie să fie o ucenică a Domnului Iisus Hristos, fiindcă El ne învață să păzim porunca Lui a iubirii și prin această păzire a poruncii iubirii putem ajunge în apropierea Lui Dumnezeu. Și noi dorim ca și copiii noștri să fie pecetluiți prin Sfântul Botez, ca să aparțină și ei acestui legământ sfânt care se face între Dumnezeu și între omul păcătos. Și la urmă, Domnul Iisus spune o promisiune când zice, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Noi ca părinți sau nași sau bunici nu putem face această promisiune copiilor noștri, fiindcă noi cu toții suntem muritori. Dar Domnul Iisus Hristos, Cel veșnic, Mântuitor și Dumnezeu, poate să facă această promisiune, fiindcă El, prin Duhul Sfânt, poate să rămână cu copiii noștri până în sfârșitul vieții lor. Iată, așa suntem noi pecetluiți pentru Dumnezeu și acest botez vorbește despre această posibilitate a aparținii, să aparținem noi Lui Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a mântuit prin Iisus Hristos. Amin. Most kedves szülők és keresztülők, mielőtt a keresztülők kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Înainte ca pe baza poruncii lui Iisus Hristos a celebra botezul, vă pun două întrebări la care vă rog cu drag să răspundeți cu glas tare. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Doriți-vă această fetiță prin Sfântul Botez să fie primită în împărtășirea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în Sfânta Biserică. Doriți acest lucru?
Da.
Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Promiteți că această fetiță va fi educată în așa fel încât să-și mărturisească credința creștină în comunitatea creștinilor cu ocazia confirmării. Promiteți acest lucru?
Da.
Iată, acum tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást, spunem crezul nostru creștin. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk egy kisgyermek életéért, hiszen elrugam pénzre a császtatéticet. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy az élet szerzője. Köszönjük, hogy Te ajándékoztad ezt a kisgyermeket ennek az ifjú házaspárnak. Köszönjük, hogy te megsegítetted az édesanyját a szülés közben, és épp egészséges gyermekkel ajándékoztad meg őket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt az új életet, hogy megőrizd őt, és felnövekedhessen testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Köszönjük, hogy megáldod azokat, akikre bíztad őt, hogy segítsék őt hitben felnevekedni, hogy majdan ő is a te tanítványoddá legyen, és a te nevedről vallást tegyen ebben a világban. Doamne, îți mulțumim pentru această viață nouă. Îți mulțumim că Tu vrei să o crotești și vrei ca să o ajuți să crească, nu numai trupește, ci și sufletește, în credință vie, ca să fie o mărturisitoare a numelui Tău pe această lume. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să ne binecuvântezi prin prezența Ta. Amin.